Istenünk és Isten tiszteletünk megszentelése legyen a mi Úrtól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzánk a Jelenések könyvéből, a negyedik részből, a negyedik rész mind a 11 versét felolvasom. Ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amelyet olyannak hallottam, mint egy trombitájét, beszélt velem, és így szólt. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Azonnal elragadtattam lélekben, és íme egy trónus állt a mennyben, és a trónuson ült valaki, aki ott ült, hasonlónak látszott a jászpishoz és a karmeorhoz, és a trónus körül szivárvány volt, amely pedig a smaragdhoz látszott hasonlónak. A trónus körül láttam 24 trónt, és a trónusokon 24 vén, amint ott ültek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona. A trónusokból villámok törtek elő, hangok és mennydörgések. A trónus előtt pedig 7 lámpás égett, lobogó lánggal, az Isten 7 lelke. A trónus előtt, mintha üvegtenger lett volna, kristályhoz hasonló, és a trónusnál középen 4 élőlény elől és hátul szemekkel tele. Az első élőlény oroszlánhoz, a második mikához volt hasonló, a harmadik élőlénynek olyan arca volt, mint egy embernek, a negyedik élőlény pedig repülő sashoz hasonlított. A 4 élőlény, amelynek egyenként 6 szárnya volt, körös körül, és belül tele voltak szemekkel, és szünet nélkül éjjel és nappal ezt mondta. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. És amikor az élőlények dicsőséget, tisztességet és hálát adta a trónuson ülőnek, aki örökkön örökké él, leborult a 24 vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt. Koronájukat is leteszi a trónus elé, és ezt mondják. Méltó vagy, Úrunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom, mert te teremtettél minden, és minden a te akaratodból lett, és teremtetett. Amen. Isten áldja meg az ön igényének a hallgatását és szívünk befogadását. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Úrunk Istenünk, mi is letesszük előtted a koronákat, mi is megvalljuk, hogy te vagy egyedüli Úr, te vagy méltó az imádatra, a tisztességre, te vagy méltó arra, hogy előtted meghajtsuk a fejünket és a térdünket. Légy áldott minden jó voltodért. Bűnbánattal valljuk meg, Úrunk, hogy olyan sokszor védkeztünk ellene, szóval is, cselekedettel is, gondolattal is, mulasztással is. Oly sokszor védkeztünk egymás ellen is. Kérjük szépen, hogy bocsáss meg a mi bűneinket, töröld el a mi tisztátalanságunkat, és kegyelmedből légy irgalmas hozzá. Most különösképpen is azért könyörgünk, hogy bocsáss meg azt, amikor nem borultunk le előtte, nem hajtottuk meg a fejünket, a térdünket, és nem tettük le elég a koronákat, hanem magunknak tartottuk meg a dicsőséget, és még egy hála imád sem mondtunk el neked. Kérjük szépen, bocsáss meg a mi bűneinket, teremts bennünk tiszta szívet, és segíts, hogy a te utadon járva akaratodat tudjuk teljesíteni. Kérjük Szentlélek, Úristen, jöjj közénk, szenteld meg a mai Isten tiszteletünket, az, hogy most itt egyedül téged lássunk, te légy a középpontban. Hogy tudjon téged magasztalni mindaz, ami történik az Isten tisztelet. Amen. Megvallottuk a mi bűneinket, ő és igaz a mindenható Isten, megbocsátja a mi bűneinket. Amen. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, ige hirdetésre készülve a 65. Zsoltárunk első versét énekeljük el, ami után elénekeltük a 65. Zsoltárunkat, a gyerekek legyenek a gyerek Isten tiszteletre. Kedves testvérek, ezekben a hetekben a Bibliaolvasó kalauzunk szerint Ezrás és Nehémiás könyvét olvassuk. A fogság után hazatért zsidó népnek a történetét mondja el ez a két könyv. 70 év, majd 70 évi babiloni fogság után nagyon sok nehézséget éltek át. Ráadásul a környező idegen népek rendkívül ellenséges módon bántak velük, és szárazságot, sáskajárás, mindennek a következtében hatalmas éhínség és nyomorúság támadt az országban. Ráadásul mindezek miatt egyeseknek el is kellett adniuk a saját gyermekeiket rabszolgának, hogy élni tudjanak. Mindezek miatt, a nagy nyomorúságok miatt szembefordult a választott nép az élő Istennel. Őt vádolták, hogy megrövidült az Úristen keze, nem tud már segíteni. Azt mondták, hogy lehet, hogy a régi időben igaz volt, hogy Isten segített és hazahozott bennünket a babiloni fogságból. fogságból, megigazolod mindaz, amit a korábbi időben cselekedett, de most valahogy nem segít rajtuk. Talán meg se hallja a kiáltásunkat. Talán süketté, és ezért nem figyel ránk. Egy nemzeti panaszének hangzott el. Rettentő nehéz helyzet volt. Mi azt ma elképzelni sem tudjuk. Ebben a nehéz helyzetben az újjáépítés Ezrás vezette. Aztán később érkezett meg Nehémiás. A lelki vezetők közül pedig ott volt a próféta. És a próféta, akinek az igéjét felolvastam a mai ige szakaszunkban, azt mondta, hogy nem az Úr keze rövidült meg, és nem az Úr vált süketté, hanem a ti bűneitek miatt nem hallgat meg benneteket az Isten, és a ti bűneitek miatt fordult el tőletek. És azután a harmadik verstől kezdve egy hosszú bűnlista következik. És ebben végig sorolja a próféta mindazokat a bűnöket, amelyeket a nép elkövet. És azóta is mindig így van ez. Ha valami nehézség támad a világunkban, az embernek az első reflexiója, Isten nem segít. Ma már nem hallgat meg bennünket. Ma már nem tud csodákat tenni. Vádolja a legtöbb embert az Isten. Legtöbb ember az Isten. Pedig ott van az életben a bűn. Mindnyájunk életében. Mindnyájunk életének van annyi bűne, ami miatt megítélhetne az élő Isten. És megérdemelnénk azokat a csapásokat, amelyek sújtanak sokszor bennünket. Többen is. Így mondja Ézsaiás proféta, ő is ugyanennek a kornak a problémáival foglalkozik. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen. Nem az ő füle süket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől. A bűn mindig elválaszt Istentől. A bűn azt jelenti, hogy megszakad a személyes élő kapcsolatunk az élő Istennel. Az első és a legfontosabb, hogy a bűnvallás által ezt a megszakadt kapcsolatot újra rendezzük vele. Azt ígéri a Biblia, hogy ha megvalljuk a bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa a bűneinket, és megtisztítson bennünket minden hamisság. Újra rendeződik a kapcsolatunk az élő Istennel. És számíthatunk az ő segítségére. Igen, számíthatunk az élő Isten segítségére, mert ő a napjainkban is tud csodákat tenni. Ha nem választ el tőle a bűnünk, akkor higgyék el a testvérek, a napjainkban is tud Isten csodákat tenni. Hadd mondjak erre egy példát a saját családunk életéből. Néhány nappal ezelőtt a családunk tagjaival együtt szabadságon voltunk Olaszországban, és már nagyon kellett rohannunk, hogy a szállást elérjük. 23 órakor bezárták a szállásnak az ajtaját, mindenképpen oda kellett addig érkezni, későbbiekben elment a portás. És amikor a nagy rohanásunkban már egész közel voltunk az autópálya felhajtójához, akkor egyszer csak lemerült a telefonunk, és a telefonon lévő GPS program is leállt. Kénytelenek voltunk megállni, elkezdett az autóban a holmi között töltőkábel után turkálni, visszaülni az autóba, betötyögni a településnek a nevét, és amikor betötyögtem a település nevét, akkor derült ki, hogy egyetlen egy betűt korábban elütött. Egyetlen egy betűt. De az is egy környékbeli település volt. Csak éppen az autópályán az ellenkező irányban. Ilyet még nem láttam. Olyan furcsán volt megoldva az autópálya felhajtó, hogy csak az egyik irányba lehetett felhajtani a településről. A másik irányban a szomszéd településtől lehetett felhajtani. Most már tudom, hogy ilyen is előfordulhat az életben. De képzeljük el, hogy a rossz irányban volt az autópálya fölhajtó. Tehát abban az irányban, amelyik a rossz településre ment volna. És mivel a GPS is rosszul volt belőle, én még ilyen autópálya felhajtót nem láttam, simán felmentem volna a rossz irányba, és mire ki tudtam volna keveredni ebből a helyzetből, addignak nem érem el a szállodának a bezárás idejét. Leállt a GPS. Pont a legjobb pillanatban a felhajtó előtt. Ha 5 perccel utána áll le, akkor már egészen tehetetlen vagyok az autópályán. Nem csak az a csoda, amikor az életünkben egy elakadásunkban Isten elindít. Úgy, ahogy a szép énekünk mondja, amit az előbb énekeltünk, hogy sasszárnyon hordoz. Nem csak az a csoda, hogy közelebbre vitt bennünket a célunkhoz. Csoda lehet az is, amikor leállít a nagy rohanásunkban, mert tudja, hogy rossz az irány, ami felé haladunk. A bűn nem mindig azt jelenti, hogy az ember valami törvénytelenséget követel. A bűn nem jelent mindig erkölcstelenséget, hanem a rossz cél, egy olyan haladási irány, amely végén nem fogjuk megtalálni a mennyei hajlékot, ahol vártak bennünket. Jó Sándor mondta egyszer, nagyon egyetértek a szavaival. Azt mondta a saját életéről, hogy fiatal korában a megtérése előtt nem a cselekedetei voltak rosszak, mert a cselekedetei elkölcsösek volt, hanem az út volt a rossz, amelyen járt. Hogy ismételjem meg? Néha úgy tesz Isten csodát, hogy megállunk. Szinte rákényszerít abba, hogy fejezzük be azt a dolgunkat, amelyet korábban elkezdtünk. Elgondolkoztat. A nyári szabadságunk egy nagy lehetőség, hogy újra tervezzük az életünket. Elgondolkozzunk azon, hogy ami döntést meghoztunk az elmúlt hónapokban, az vajon jó volt-e? Testvérek, abban a nagy rohanásban, amiben élünk, mindig oda kell érnünk valahol. Mindig azt éljük át, hogy néhány perc múlva elveszítjük a lehetőséget, bezárják az autót. Abban a nagy rohanásban, amiben vagyunk, nagyon sokszor rendkívül rossz döntést hozunk meg. Olyan döntést, amit később megbánunk, de már nem tudunk visszacsinálni. Lehet, hogy ki is mondtuk 3 hónappal, 4 hónappal ezelőtt, amit elhatároztuk. De a legjobb lenne a nyári szünetben, valahol a szabadságunk közben leülni, elcsendesedni, végig gondolni a dolgainkat, és újra tervezni az életünket. Nagyon sok mindent lehet újra tervezni. És legyünk őszintén. Hányszor mondunk meggondolatlanul olyan szavakat, amelyeket aztán megbánunk. De ha már kimondjuk, legalább legyen annyi bölcsesség, hogyha az nem Isten akarata szerint való, a családunk javát sem szolgálja, az egésznek semmi értelme nincs, csak a düh és a harag diktálta ezeket a szavakat. Legyen annyi józanságunk, hogy leülünk, elcsendesedünk, újra tervezünk. És nem megyünk afelé a cél felé, aminek semmi értelme nincs. Szükséges téma megállunk. Ezt tette Ezrás is. Éppen a tegnapi nap olvastuk azt az igét, hogy a babiloni fogságból egy nagyobb adomány mennyiséggel, királyi ajándékkal érkezett a nyomorgó néphez, és mielőtt elkezdte volna Ezrás a nagy munkáját, leült, inkább így mondom, leült a nép, ő pedig megállt, és a néppel együtt Isten előtt egy nagy áldozatot mutatott be. Szükséges néha megállnunk, hálát adnunk, még akkor is, ha sok és sürgős munka vár is rá. Isten napjainkban is tud csodákat tenni. A bűneink választanak el az élő Isten csodáitól. Én azt vettem észre, hogy a legtöbb ember nem hitetlen. Sőt, a legtöbbeknek van szeme ahhoz és hite, hogy észrevegyék a mindennapi élet apró csodáit. A keresztény emberek inkább hálátlan, nem hitetlenek, hálátlanok. Várják a csodát, örülnek is neki, de nem köszönik meg, hanem úgy mennek az életük útját tovább, mintha semmi sem történt volna. A legtöbb hívő folyamatosan várja Isten csodája. De nem, hogy a szívét nem adja Jézusnak, de még a hetéből egyetlen órát sem. Ez is egy rossz út. Nem erkölcstelen, csak Isten nélküli. Néha olyan helyzetbe kerülünk, hogy nem értjük, hogy miért állított meg bennünket az élő Isten. Lehet, hogy annyi történt valakivel, hogy a munkahelyén felmondtak neki. Eddig jól pörgött, jó lehetőségei voltak, megállított az élő Isten, és nem értik, hogy miért. Nagyon sok élethelyzetet tudnék elmondani, amikor megállít bennünket az élő Isten. És ilyenkor a legtöbben elkezdenek panaszkodni. És a panaszkodásukkal vállalják a mindenhatót. Sokszor vádolva kérdezzük, hogy miért engedte ezt a mindenható Isten. De az ilyen nehéz helyzetekben se felejtjük el, hogy Jézus Krisztus, aki meghalt értünk a kereszten, a javunkat akarja. És ha nem értünk is, ha semmi racionális magyarázatot sem tudunk adni arra, hogy miért ért bennünket mindez a csapás, akkor is egészen bizonyos lehetünk abban, hogy aki meghalt értünk a golgotai kereszten, aki az életét adta értünk, nem feledkezik meg rólunk. És azzal is, hogy megállítok, a javunkat akarta. Sőt, lehet, hogy éppen ezzel cselekedett valami csodát az életünkben. Nem megmagyaráznunk kell, és nem megértenünk kell, hogy miért állított meg bennünket az élő Isten. Nagyon sokszor nem is látjuk ennek az értelmét. Nagyon sok mindent nem látunk, és nem tudunk megérteni. Nem megmagyaráznunk el mindennek az értelmét, hanem személyes kapcsolatra kell törekednünk a megváltóval. És ha ez sikerül, akkor meglátjuk azt a csodát, amit az érdekünkben cselekedett az élő Isten. Kedves ünnepúcsomat! Hadd kérjelek benneteket, hogy az elkövetkező évtizedekben három dologra tanítsátok meg a gyermeket. Az első, hogy az élete nehézségeiért ne az élő Isten gratulál. Mindenki életében van nehézség kivétel nélkül. És azt kell megtanulnunk hívő emberként, hogy ezekért a nehézségekért ne az élő Istent vádoljuk. Nem tudjuk, hogy milyen világ jön. Mondogatják, hogy itt a mi kultúrkörünkben is lesz nehézség, és lesz sok minden nélkülözés, de mindezért ne az Isten vádoljuk. Minden sokkal inkább a mi bűneinknek a következmény. A második, amire tanítsátok meg a gyermeketeket, hogy tudjon megállni. A mai világunkban egyszerűen vége nélkül pörögnek a gyerekek. Gondoljunk csak arra, megnéz a mobileszközét valamit, abban a másodpercben, ahogy az a program véget ér, a mobil eszköz feldob egy újabbat, nem? És olyan érdekes, hogy úgy van megcsinálva, hogy mindig valami olyat dob fel, amelyik érdekel bennünket. A 14 éves gyerekeknek nem dob fel olyat, ami engem érdekel. Nekem pedig nem dob fel olyat, ami őket érdekli. És ha azt is megnézzük, mert csak 3 perc, 25 másodperc, akkor jön a következő. És mindig jön, és mindig jobb, és mindig egyre inkább olyan, amelyik szinte hozzám van igazunk. Állandó pörgés jellemzi az életünk. Én ezt akkor vettem észre jó sok évvel ezelőtt, amikor érdekes programokat csináltunk a gyerekeknek a nyári ütményítő héten, kértük őket, hogy az egyik este üljük le a táborkúz mellé, és unalmas volt a gyerekeknek. Miért volt unalmas? Mert megszokták a pörgést. Meg kell tanulnunk leállni, megállni, egy kicsit befeledkezni, egy kicsit elmélyedni, odafigyelni az élő Istennek. És ha ez sikerül, akkor Isten ezen kegyelmiányét fogjuk felismerni az életünkben. És a harmadik, amire tanítsátok meg a gyermeketeket, hogy a hit szemüvegén keresztül lássa meg Isten minden napi csodáit. És ennek a megtanításának a legjobb módja, hogyha nem a szavaival tanítja meg az ember mindenre a gyerekét, hanem az életében. Tehát van az életetekben valami, és gondolkozzatok el rajta, hogy ezen keresztül milyen csodát munkál az Élőisten. Ne csak azt lássátok meg, hogy már megint meg kellett állni, már megint veszítettük 5 percet, már megint késve érkezünk a célhoz, biztos be fogják zárni. Ne csak ezt az élet példát mutassátok meg, hanem azt is, hogy ismerjétek fel a saját életetekben a csodát. És tanítsátok meg a gyermeketeket, hogy ő is ismerjétek el az élet példát, ennek a legjobb eszköze. Mi lesz ennek a jutalma, ha mindenre megtanítjátok a gyermeket? Az, hogy ebben a világban is megelégedett lesz a gyermeket. Hadd tegyek fel egy kérdést. A mai körülmények között az átlagember elégedett? Ilyen körülmények soha nem volt. Lehet, hogy nem is lesz. És mégis soha nem látott elégedetlenséget tapasztalok a körülmények miatt is, meg az Istennel szemben is, mondjuk ezt. A megelégedettségünknek a forrása az élő Istenben való. És ha valaki megtanítanak arra, hogy elégedett, hogy az élő Istenben higgyen, akkor elégedett lesz a jóban is, meg a rosszban is. A hívő életnek ez a legnagyobb jutalma. És Isten megadja még az örök életet és az üdvösséget is. Amen. Imádkozzunk. Úrunk Istenünk, mennyei Atyánk! Köszönjük, amikor Te állítasz meg bennünket életünk nagy romlásában. Köszönjük, amikor ezzel arra akarsz sarkalni, hogy befele nézzünk, és meglássuk a Te mindennapi csodáidat. Könyörgünk hozzá most mindazokért a testvéreinkért, akik szabadságunkat töltik. Kérjük szépen, segíts, hogy ez a szabadság egy belső elcsendesedés is legyen. Önmagunkba nézés. És az, hogy minél többen legyenek, akik ebben a csendben újra tudják tervezni az életüket. Könyörgünk hozzá, Úrunk, a mi nemzetünkért. Imádkozunk azokért, akik az országunkat vezetik. Adj bölcsességet azoknak, akik döntéseket hoznak a parlamentben, hogy ezek a döntések szerinted valók legyenek. Imádkozunk hozzá az egészségügyben dolgozókért. kérjük, hogy adj erőt a számunkra, hogy helyt tudjanak állni a szolgálatukban. És kérjük szépen, őrizd meg a mi világunknak a békéjét. Könyörgünk hozzád egy nagy ébredését. Add meg, hogy mind többen hozzád térjenek. Akaratodat kövessük. Neked engedelmeskedjünk. Légy kérünk, Úrunk Istenünk, ami segítünk. Ezekben az előttünk álló hetekben is. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindenben a kegyelmünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is bűnbakkárunkat az ellenünk vétkezőknek, és segíts minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Életem az alapozás lehetőségét, tudom, hogy a jókedvű alapozó szereti az Istent. Istennek a békessége, amelyik minden értelmet felülhalad, őrizze meg ti szíveteket és gondolatokat. Az Úr Jézus.